pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. Megvásárolni vagy bérelni éri meg jobban a villanyautót, és ha vállalkozásként egy egész elektromos flottát szeretnénk működtetni, kihez forduljunk? Ha leasing időszak lezárultával értékesítik a használt bérelt villanyautókat, valóban nagyobb a veszteség, mint a dízelautók esetében? Aztán, a teherautógyártók szinte mindegyike hozzákezdett az elektromos haszonjárművek fejlesztéséhez. Például a Volvo az idei évtől kezdve valamennyi teherautóját már elektromos hajtáslánccal is kínálja Európában. A jövő azonban még merészebbnek tűnik a világban, 2040-től végleg száműzik a dízelmotort a távolsági fuvarozásra szánt teherautókból. Önök a pozitív energia műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Hosszú ideje, nyomasztó kérdés, megvásárolni vagy bérelni éri meg jobban az autót? És ha a vállalkozásként egy egész elektromos flottát szeretnénk működtetni, kihez forduljunk? Valóban forintosítható-e a szakértelem, ami bőven megtérül, ha professzionális flotta kezelőtől leasingeljük az autónkat? Mit tanácsol egy vezető szakértő a tanástalan ügyfeleknek? Alapkérdések, amelyekre Pesti Timeától, Magyarország egyik vezető flotta kezelő vállalatának a Displan Hungária ZRT vezérigazgatójától várjuk a válaszokat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kezdeném azzal, hogy a 20-20-as év az igen komoly megpróbáltatás volt, azt gondolom mindannyiunk számára, bármelyik iparágban dolgozunk. Én 10 éve dolgozom a Leaseplannél, sok mindent megéltünk már, tőkepiac, megborult szakember, kapacitás hiány, szerelőknél, fényezőknél, karosszéri alakatosok elmentek tömegesen az országból, extrém árfolyam emelkedések, használt autópiac beesett, de valahogy ezek így egyenként jöttek, és valahogy mindig megoldottuk ezeket a problémákat, de ennyi kérdőjel, mint ami most vesz bennünket körül ezen a piacon is, azt hiszem nem volt még. Indítanám onnan, hogy a januári személyautó regisztráció az kb. Mínusz 30%-an van az előző évhez képest, ami elég drámai rekordot mutat. Egyébként a német és az angol piacon gyakorlatilag évszázados rekordok, mínusz rekordok vannak sajnos az új autóforgalomba helyezések terén. Ennek okát gondolom a márkák jobban tudják megmondani, hogy ez most a keresleti vagy a kínálati oldalról nagyobb, de azt egyértelműen látjuk a mi oldalunkon is, és az ügyfeleink oldalán, hogy az ellátási láncban elég komoly problémák vannak, vagy egy konkrét alkatrész hiánya miatt, vagy a VLTP, vagy a CO2 kvóta szabályzás miatt, a termék mix alakítása miatt, de minden esetre nagyon-nagyon sokat kell várni mostanában egy új autóra. Az új árak gyakorlatilag az elmúlt egy-másfél évben dupla számjeggyel emelkedtek. Van olyan márka, ami már inkább a 20%-hoz közelít, és azt gondolom, hogy még nem értünk fel a hegy tetejére.
Ez azt jelenti, hogy folyamatosan utána kell számolni egy flotta kezelőnek a szolgáltatás költségénél?
Így van, tehát gyakorlatilag a beruházási érték, ami az alapja mondjuk a bérleti díjnak, és ugye az érték csökkenés meghatározza, ami a legnagyobb része a bérleti díja, az bizony állandó újrakalkulásra, és hát ugye egy teljes kiszámíthatatlanságot ad az ügyfelek számára. A legnagyobb probléma az, hogy a legtöbb cégnél van egy flotta politika, egy flotta szabályzat, ami ugye meghatározza, hogy a különböző pozícióban lévő emberek milyen autóra jogosultak, és az milyen költségszint mellett üzemeltethető. És hát egyik pillanatra a másikra az a helyzet alakult ki, hogy a szomszédja ugyanabban a pozícióban még megkaphatta azt az autót, ő már nem, mert kifutott a keretéből, és nem fér bele.
Éppen környezetvédelmi okokra hivatkozva, mert ugye az Európai Unió évről évre szigorítja a kibocsátási normákat. Ki kell vezetni bizonyos modelleket.
Hát, hogy emiatt lettek-e ilyen drágák, ez egy elég jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ennek sok összetevője van. Minden esetre számunkra ez egy adottság, és az ügyfeleink számára meg egy nagyon nagy probléma, mindent belassít. Ugyanis ezeket a flotta politikákat, szabályzatokat átalakítani, aktualizálni, hogy beleférjenek, az egy nagyon hosszas folyamat általában egy vállalatnál. Tehát az egész döntési folyamat, vagy pedig egy olyan elégedett csúszik, vagy pedig egy olyan elégedettséget szül, elégedetlenséget, bocsánat, hogy ugye nem fognak tudni ugyanolyan minőségű, nagyságú, felszereltségű autóban ülni a kollégák, mint korábban.
Nekem nem az a feladatom, mint hogy híreket mondjak, de azért a jó hír az, hogy nem kell még kongatni a vészkarangot a piac fölött, mert a januári piaci számok, azok a tavaly januári még COVID-mentes piaci hónaphoz vannak viszonyítva, ugyanúgy, hogy a február és a március is ilyen lesz, és május végén meg fogjuk látni, hogy a piac kiegyenesedik, legalábbis tavalyhoz képest.
Én nagyon szeretném, hogy igazad legyen, Péter. Nekünk nem kicsi rendelés állományunk van, és nagyon lassan érkeznek az autók.
Az autók sőt, lassan érkeznek, és alkatrész hiány van, elsősorban félvezető hiány így miatt.
Igen. Hogyha elektromos autó flottát szeretnék működtetni, üzemeltetni, és megkeresem a Lisplan Hungária ZRT-t, akkor mire számíthatok? Mire van szükség a felhasználó szemével, felhasználó oldalról, hogy egy ilyen szolgáltatást igénybe vegyek? Milyen előfeltétele van?
Igen, hát most megint ugye a vállalatok fejével gondolkozunk. A legelső kérdés az megint, ugye beszéltem sokat a flotta politikáról, hogy hogyan tudjuk beilleszteni. Tehát, hogy melyik szintű vezetőnek, vagy beosztottnak, vagy munkatársnak, milyen kategóriájú, milyen autó áll egyáltalán a piacon rendelkezésre, ez sem annyira egyszerű, nagyon-nagyon rapidan változnak, jönnek ki folyamatosan az új modellek, tehát nagyon nehéz egy adott pillanatban áttekinteni a választékot. Innen indul, hogy ugye mik a rendelhető autók körei. Utána jön az árkérdés, hogy ugye milyen értékhatárokat tudunk szabni ennek. És akkor utána jönnek a praktikumok, hogy hol töltöm a gépjárművet. Ugye ezeket az autókat tölteni kell folyamatosan. Az otthoni, a munkahelyi, illetve hát a nyilvános helyeken való töltést hogyan tudja biztosítani a cég.
Az otthoni töltést például a flotta kezelő biztosítja a bérbevevőnek?
Jelen pillanatban vannak országok a Lisplannél, ahol már például Franciaországban, Hollandiában ez egy működő modell, hogy kompletten minden teljes infrastruktúrát tudunk adni. Magyarországon mi most indulunk a saját flottánkon, saját magunkon próbálva, hogy mondjuk nekem otthonra, ha ki kell építenem egy ilyen töltőt, az milyen macerával, költséggel, milyen partnerekkel lehetséges és megoldható. És van még egy nagy hiányosság, amin több szervezettel együtt dolgozunk azon, hogy ez mi hamarabb megoldódjon, az elszámolása. Ugyanis elektromos áramot nem számlázhat akárki, akárhova, akármilyen áron. Tehát, hogyha meg is oldom a töltését otthon a dolgozónak, akkor azt hogyan mérem, hogyan hiteles ez a mérés, és hogyan tudom vele ezt elszámolni, hiszen ugye a saját áramszámlájában megy a költség.
Ráadásul tovább bonyolítja például az elektromos autó flotta felállításának kérdését, hogy nem mindegy, hogy milyen márkánál milyen modellt választ valaki, hiszen egész más töltési sebessége van, egész más a hatóköre az autónak, tehát egészen más komfortot ad. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk egy benzines autó bérbeadásával, gondolom.
Meg más dolog egy családi házban kiépíteni ezt a elektromos töltést, mint egy lakótelepen.
Így van, illetve igen, tehát hogy a nagyon fontos része az elektromos autózásra való átállásnál az edukáció is. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy egy egész más működést vesz igénybe, akár egy balatoni útnál is egy tervezést, hogy hol fogom tölteni én azt az autót, és hogy tudok A-ból B-be eljutni, és egész más, hogy vezeti az ember az elektromos autót. Tehát,
az útvonal tervezésben is segítséget nyújt például a Lisplan?
Útvonal tervezésben nem tudunk segítséget nyújtani, 17.500 autónk van, ha mindenkinek megmondanánk, hogy merre menjen, ahhoz nagy aparát kellene.
Igazából az útvonal tervezés az én tudomásom szerint az autó maga.
Igen.
Tudja a töltőállomásokat.
De milyen plusz feladatot ró, azon kívül ugye egy flottakezelőre, amit hallottunk, hogy a telepítés problémát jelenthet, mármint a lakásban telepítés, azon kívül plusz problémát jelentheti az elektromos flotta működtetése?
Hát például jelenleg azon is dolgozunk, hogy ugye a hagyományos tüzelésű gépjárműveknél nagyon egyszerűen ott vannak az üzemanyagkártyák, tehát bemegy a munkatárs a benzinkútra, tankol, és azt ugye a céghez érkezik a számla, és fizeti. Ma ezt, hogyha nyilvános töltőt használunk, elektromos töltőt, hát ez nem ilyen egyszerű.
Van már roaming is, van már roaming, tehát...
Több szolgáltató van, hát igen, de jelenleg ez még én azt gondolom, hogy nehezen megoldott. Arról nem beszélve, hogy mondjuk a nyilvános töltés, az tényleg ilyen kvázi vészhelyzeti töltés kéne, hogy legyen, vagy hogyha hosszabb úton, útközben rákényszerülünk a töltésre, azért az egy sokkal drágább. Tehát ez egy többszörösen mondjuk a munkahelyi vagy az otthoni töltés árának.
Mi a tapasztalat a kis és középvállalkozások, vagy a nagyobb vállalatok érdeklődnek inkább az elektromos autózás iránt, tehát veszik igénybe az önök szolgáltatását?
Borzasztó vegyes, tehát nekünk van ügyfelünk, aki autós iskolát üzemeltet, és 5 elektromos gépjárművel tanítja nebulókat vezetni. aminek rengeteg előnye van, mert ugye ez rögtön automata, tehát egész másra kell figyelni, mint amikor annyi pedál van a gépjárműben. És hát ugye vannak az egész nagy vállalatok, akiknek általában globális politikájuk része az, hogy ugye a zéro emisszió stratégiának a része az is, hogy a flotta az zöldebb legyen, és a nulla kibocsátás felé kötelezik kvázi a leányvállalatokat, hogy oldják meg ezt a kérdést, és térjenek át a zöld autózásra.
Egy flotta kezelőnek is lehet zöld politikája?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon mi 4 éve beleálltunk abba, hogy én azt mondtam, hogy kizárólag zöld rendszámos gépjárművet írok alá. Egyrészt, hogy példát mutassunk, egyrészt, hogy valaki elkezdje ezt csinálni, másrészt legyen tapasztalatunk ennek a működtetésével, hogy mivel is jár ez, hiszen azért ez egy, még mindig egy úttörő, egy elején vagyunk ennek az egész utazásnak, hogy is működik ez.
Tehát akkor csak zöld rendszámos autót működtetnek.
A saját dolgozóinknak, a saját flottánkban, igen, ügyfelénk számára, természetesen, amit az ügyfél kér, ha zöld rendszámost kér, akkor azt adunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta önök. Pesti Timát, a Displan Hungária ZRT vezérigazgatóját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Miközben az Egyesült Államokban vélhetően a Tesla személy lesz az elektromos teherautógyártás piacvezetője, addig Európában a Volvo kamionos üzletága tűnik befutónak. Igaz, a legnagyobb teherjármű előállítók szinte mindegyike hozzákezdett az elektromos haszonjárművek fejlesztéséhez. A Volvo innovációs előnyét jelzi, hogy az idei évtől kezdve a Volvo Truck már nehéz teherautói teljes termékcsaládját kínálja akkumulátoros elektromos hajtáslánccal Európában. A jövő azonban még merészebbnek tűnik, ugyanis az évtized végére hidrogénes üzemanyagcellás teherjárműveket is üzembe állítanak, 2040-től pedig végleg száműzik a fosszilis üzemanyagokkal működő hajtásláncot a távolsági fuvarozásra használt teherautóikból. Az átmenet üteme piacoktól és a fuvarozóktól függően drámai lehet. Mire számít Magyarországon a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatója, Fácán Gergely? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntök én is mindenkit! Mire számítok? Arra, hogy nagyon izgalmas időszak előtt állunk. Azt gondolom, hogy éveken át fogunk most párhuzamos gyártásról beszélni, ami azt jelenti, hogy a felhasználók, üzemeltetők eldönthetik, hogy milyen hajtáslánccal szeretnének járművet rendelni. Lesz kínálat dízel, lesz kínálat gázos változatra, és lesz kínálat elektromos hajtásláncra is.
Kvótabüntetés fenyegeti a teherautógyártókat?
Fenyegeti, de én azt gondolom, hogy a Volvo, mint élenjáró a fejlesztésekben képesek leszünk arra, hogy teljesítsük a kvótákat, ugyanis mihánt ki lett mondva az Unió által, hogy 2030-tól mit kell teljesíteni, abban a pillanatban késlekedés nélkül irányt vettünk, és csökkenteni kezdtük a CO2 kibocsátást.
Amikor az elektromos teherautók fejlesztését mondszolgatjuk, akkor nem szabad elfeledkezni róla, hogy különböző felhasználású területeket kell figyelembe venni, hogy melyik területhez milyen teherautó készüljön. Ha jól tudom, a Volvo Trucks most teszteli az európai regionális szállítási feladatokhoz és a városi építkezésekhez ideális teherautóit.
Igen, ez így van. Sőt, a tesztelésen már olyan szinten túl vagyunk, hogy a legkisebb kategóriás FL és FE típusaink, modelljeink már 2019-től sorozatgyártásban vannak, tehát elérhetők tisztán elektromos hajtáslánccal, idestóva most már több mint 2 éve, illetve a tavalyi év végén bemutattuk koncepciós járműként a teljes járműpalettánkat elektromos hajtáslánccal, és az amerikai piacon elindult a 40 tonna ösztömegű járművek értékesítése is. Az európai piacra egyébként 2022 év második felében lesznek elérhetőek ezek a járművek.
Azt megszokhattuk, hogy a személyautók körében, tehát a személyautó elektromos hajtású személyautók körében hatalmas a piaci verseny, és elég nagy különbségek is mutatkoznak például a hatótávolságban. A felépítésben nem annyira. A teherautóknál pont fordított a helyzet, szerintem nagyon kevés a különbség. A felépítésben csak a hatótávolság az, ami furcsa. Tehát hiszen valamelyik 200, valamelyik 250, valamelyik 300 kilométeres hatótávolságot tud, tehát majdhogy nem egyforma.
Az a helyzet, hogy a megbízók azt várják el, hogy az elektromos hajtáslánc megközelítőleg ugyanarra a felhasználásra legyen alkalmas, mint a dízel. Ezért a gyártókon óriási a nyomás, hogy minél jobban közelíthessenek az alternatív hajtásláncokkal is a megszokotthoz. Ezért van az, hogy mivel a legkisebb hatótávolságú áruterítő feladatok azok nagyjából 200-300 kilométert jelentenek ma is, ezt tartják a gyártók teljesíthetőnek első körben elektromos hajtáslánccal.
Van a gyártók között valamilyen kooperáció fejlesztésben, vagy olyan együttműködés, amiből hasonló hajtásláncok jönnek ki, de a fejlesztési költségekben megtakarításokat lehet eszközölni?
Versenytársak között ez a kooperáció, ez mindig nagyon nehéz kérdés, hogy mikor beszélünk kooperációról, ami a közösség érdekét szolgálja, és mikor beszélünk olyanról, hogy esetleg olyan téma felé kanyarodnának, ami összeütközhet valamiféle előírással.
Hát a Toyota egyébként ingyenesen átengedte az autóipar számára a szabványnak nagy részét, ami a hibrid hajtásra vonatkozott.
De személyautóban nagyon sok ilyen együttműködés van, közös motorfejlesztés, közös váltófejlesztés.
Az mondjuk pénzbe kerül, de például a Volkswagen MEB platformot is ugye eladták, és a Ford is épít rá, de az is pénzbe kerül, de a Toyota mit tett, az teljesen önzetlen volt.
Igen, és büszkén mondhatom el, hogy most már a haszonjárműiparban is van erre példa, ugyanis a Volvo is jelenleg létrehozott egy fejlesztő céget a Daimler csoporttal közösen, ami kizárólag egy hajtáslánc technológiának az alapjainak kifejlesztésére szolgál, méghozzá, ahogy az előbb említette ön is, a hidrogén hajtásnak a haszonjárművekbe való elterjesztésére szolgál. Tehát magyarul hidrogénből hogyan tudunk olyan elektromos áramot előállítani, amely majd az önállóan fejlesztett hajtáslánc hatékony működtetésére szolgál. Miánt ez kész, onnantól a kooperációnak vége, és a versenyzés az folytatódik.
Gondolom, hogy egészen más teherautókat kell fejleszteni a rövid távra, a városi teherelosztóra, áruterítő célokra, megint más a építkezésekre, vagy éppen a mezőgazdasági munkára, és megint más a hosszú távú szállítói feladatokra.
Így van. Azért azt tudni kell, hogy a mai dízel járművek 3-4 ezer kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Egy teletankkal ilyen távolság megtételére képesek. Ez óriási kihívás, hogy a dízelt kiváltó egyéb hajtáslánc hogyan fogja tudni ezt teljesíteni. Azt látjuk ma, hogy nagy valószínűséggel a hidrogén technológia az, ami majd fogja tudni ezt biztosítani, részben azzal a megoldással, hogy a mai üzemanyagkút hálózatok egyes autópálya melletti egységei hidrogén tankolására is alkalmassá teszik a hálózatukat.
Hát a Volvo ugye azt tervezi, hogy 2040-ig kivezeti a fosszilis üzemanyagokból nyert, vagy azokkal működtetett motorral szerelt teherautókat a gyártásból, tehát 2040 az utolsó dátum. Előtte viszont feltétlenül fontos, amikor már 2030-nál elindítani a hidrogén teherautók fejlesztését, hanem a gyártását, hiszen elég szűk az idő, hogy leváltsák ezt a dízeles időszakot.
Igen, nagyon szűk, nagyon rövid az idő. 2040 azért azt gondolom, hogy akárhogy is nézzük, még 19 év, viszont a 2030 ez egy karnyújtásnyi kevesebb, mint egy évtizedre van tőlünk. Éppen ezért a Volvo azt a célt tűzte ki célul, hogy 2025-től széria éretté teszi a hidrogén hajtásláncát is. Ami azt gondolom, hogy még mai nap is azt gondolhatjuk, hogy ez igencsak magas léc, amit nehéz lesz megugrani, de rajta vagyunk, bejelentettük, és ha már bejelentettünk valamit, akkor azt meg is kell valósítanunk.
Nyilván a politikai igény, amit az Európai Unió, az Európa Parlament Bizottság támaszt az autógyártókkal szemben, és a műszaki megvalósíthatóság, ez jelen pillanatban nem látszik, hogy ezek úgy korrelálnának, hogy 2030-40-re pontosan metszenék egymást ezek a görbék, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még azért sok változás várható az elkövetkezendő években, a általad említett forradalom új technológiák létrejötte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2040-50 valóban nagyon messze van még, addig nagyon sok minden fog történni.
Igen, és ezért az fontos tudni, hogy a gyártók rémálma az, hogy energiát, pénzt fordítsanak egy olyan irányra, amiből esetleg nem lesz széria. És ez a hiba azért bármikor fennáll, hogy dollármilliárdokat költenek egy olyanra, ami majd nem fog kelleni.
Ehhez képest a Volvo a teljes szortimentet elkezdi 2022-től gyártani, már idén ugye meg lehet rendelni. Ez a magyar piacot hogyan fogja érinteni? Hiszen itt elég sok Volvo emblémás teherautót látni a különböző szállítmányozási cégeknél, ezek túlnyomó része szerintem dízel.
Ez így van. Mi ezt úgy fogjuk megoldani, hogy szorosabb kapcsolatot szeretnénk tartani az üzemeltetőkkel, meg rendelőinkkel, mint eddig. Közösen szeretnénk kitalálni, hogy mikor, mit vezetünk be a magyar piacra. Ugyanis az infrastruktúra kiépítése nagyon fontos. Ezért például mi lehetőséget kínálunk arra is, hogyha valaki elektromos hajtáslánccal kíván járművet rendelni, akkor a Volvo-tól töltőrendszert vagy töltőrendszereket is tud rendelni. Ehhez még finanszírozást is tudunk nyújtani, sőt karbantartást is. Tehát komplett szolgáltatásban gondolkozunk. Az pedig egyébként, hogy az elektromos hálózat majd ezt hogyan fogja ellátni, az még egy külön kérdés a jövőben, hiszen ha a saját háztartásunkra gondolunk, a 90-es években milyen energiafelhasználásunk volt, és ahhoz képest mennyi változott ma, most, hogyha egy telephelyre gondol egy üzemeltető, valószínűleg korábban csak közvilágításra használta az áramforrást, mostantól arra is kell gondolni, hogy elektromos járműveket is tölteni kell.
Jól gondolom, hogy nem csak pénzkérdés, hogy egy magyar vállalkozó jól meggondolja, hogy lecseréli a jól működő dízel terrautóit elektromosra, hanem még a bizonytalanság, a jövővaló félelem is motiválhatja őket.
Igen, én azt gondolom, hogy itt kell egy politikai iránymutatás is. Ez mindenképpen nagy felelősség, és ezt a felelősséget az üzemeltető nem vállalhatja önmagában magára. Kell, hogy legyen egy közös, országos szintű stratégia, hogy mi az irány.
Köszönöm szépen, hogy itt volt önök. Fácán Gergelyt, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.